Köszönöm szépen igazgató asszonynak a kedves szavait, és köszönöm a lehetőséget is, hogy itt lehetnek ezen a mostani alkalommal, és hogy találkozhatok a gyülekezet egyházmegye képviselőivel, a tanárokkal, és mindenek előbb a diákokkal, hiszen a diákokért van az oktatás, az iskola, és mindazok, akik itt dolgoznak, tanárként, vagy bármilyen munkatársként, vagy akik a föntartót képviselik, azok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a diákok tanulmányai zöggenőmentesek és eredményesek legyenek. És ehhez hozzátartozik mindig a névadás, a névválasztás is. Már egy gyereknél is, hogyha megszületik egy gyermek és nevet adnak neki, akkor általában beszédes az a név, hogy minek hívják. Ma már ugye nagyon elszabadultak az indulatok, és távol lehet neveket adni, korán sem csak biblikus neveket, vagy a magyar történelemből szép neveket, hanem nem tudom, hogy radiátornak, vagy mosógépnek, vagy nem tudom, hogy lehet hívni a megszületett fiúkat és leányokat. Ez nem biztos a szerencsés, mert általában a névadás az mindig valamiféle azonosulást is jelent. Hogy miért érzem fontosnak, hogy azt a nevet adtam. Ez a katolikus egyházban elvenően a szentekhez kapcsolódik, de mi evangélikusok azt érezzük, hogy ha egy biblikus nevet, vagy a történelemből egy jelentős nevet válaszol, akkor az a név kötelez, az a név az valahol serkent a illetővel való azonosulásra, az ő megismerésében. És azért is örültem annak, amikor hosszas tusakodás után, mert tudom, hogy azért ez bizony vitákat is eredményezett, és azt is megértem, hogy más jelöltek is voltak, méltó jelöltek arra, hogy az iskolát elnevezik róla, de örültem, amikor úgy döntött végül is a föntartó, az evangélikus egyházközség, hogy Túróczi Zoltán nevét veszik föl az általános iskola, akkor én egészen biztos voltam, és azóta biztos vagyok abban, hogy ez egy nagyon jó választás. És én remélem, hogy mindenki izgat az, aki ide jár, vagy itt tanít, hogy ki is volt az a Túróczi Zoltán. Ez még világi iskoláknál is így van, hogyha valaki egy Petőfi, vagy Bezevéri, vagy Verespánéról elnevezett iskolába jár, akkor tudni szeretné, ki volt Petőfi, ki volt Verespáné, vagy ki volt Bezevéri. De egy egyháziskolában még inkább indokol, hogyha a névadó órálásul egy olyan lelkész, püspök, aki ehhez a településhez, ehhez a városhoz és az egyházhoz természetesen ezen számba kötődött, és az ő jelentősége az egyház és az iskola oktatás szempontjából mindmáig megmarad. Úgyhogy én a mai délután erről szeretnék szólni, de megkönnyítettem a saját feladatomat azzal, hogy egy néhány évvel ezelőtt készült, általam szerkesztett filmet hozok, amikor a Duna TV-nél dolgoztam volt még 10 éven keresztül, mielőtt püspök lettem volna, akkor teljesen szabad kezet kaptam a tévé vezetésétől a témaválasztásban, és mindig olyan műsorokat készítettem, amelyek az én szerkesztői belátásom szerint fontosak voltak, és igyekeztem ezeket a témákat legjobb tudásom, szakértelmem, vagy mások szakértelmének a bevonásával szerint elkészíteni. És ebben az időben jelent meg egy hétköznapos munka, Isten embere címmel, és körülbelül idéztük el Adámék megtisztelet úrral, hogy éppen ebben a díszteremben lehetett ennek a hétköznapos munkának, a Túróczi Zoltán életét, munkásságát bemutató, hétköznapos munkának az ünnepélyek bemutatója, amely egyébként a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség, magyarul a MEVISZ munkaközössége által készült, és ott részben idős testvérek, mint Ekus Otto, aki majd ebben a filmben is megszólal, részben pedig fiatalok, a magam korosztályban, hogy rában is fiatalok, lelkészek és világiak, történészek állítottuk össze ezt a könyvet. Tehát amikor ez a képkötetes munka megjelent, és örömmel értesültem arról, hogy az iskola rendelkezik ezzel a képkötettel, a könyvtára, és hogyha valaki szeretné tovább kutatni, Turmezei mondok, mert ebben a lépben Turmezei emlékén is van, és vele is foglalkozunk, és Turmezeiről készült egy film, Győri János Sámuel barátom, testvérem készítette azt a filmet. Nos, tehát Túróczi Zoltán életével, ha valaki elmélyültetben szeretne foglalkozni, akkor remélem, hogy kézbe veszi majd ezt a könyvet, és elolvassa mindenek előtt a könyvből a prédikációkat. Ezt szerintem a leginkább időtállónak, és egy lelkészen püspökhöz ez a legméltóbb, hogyha az igényületéseit keresztül ismerik őt meg, és elmúlhatnak évek, évtizedek, adott esetben évszázadok, átélhetjük azt, hogy Isten igéje ugyanaz. változattal, ugyanúgy meg tudja szólítani a 40 évtizedek évszázadok távlatából is. Mert Túróczi Zoltán mindenek előtt igen hirdető volt. Ő Isten áldott szolgája volt, és maga is az úgynevezett egyházi ébredésről jött, akinek számára nagyon fontos volt, hogy a holt betű a Bibliában megelevenedjen, lélekké váljon, és hitet éressen az emberben. És ezért, aki hozzájut Túróczi Zoltán igen hirdetéseihez, akár ebből a kötetből, de örömmel tudom mondani, hogy CD-n is a család jó voltából nagyon sok ilyen hirdetése megidődött, és modern technikára áttették ezeket. A műsorban megszólal majd egyébként Túróczi Zoltán leánya is, és Beje is, Maninger Jenő professzor, és a Maninger család több nemzedéke nagyon sokat tett annak érdekében, hogy Túróczi prédikációi a régi tekercses magnókról átjátszva modern digitális technikával hozzáférhetők legyenek. És ezúttal is tisztelettel ajánlom az iskola vezetésnek, hogy adott esetben vegye fel a kapcsolatot Túróczi Zoltán családtagjaival. Leánya most már idős, beteg, többére kerekességben tartózkodik, de akár valamelyik unokáját, vagy valamelyik leszármazottát meg lehet hívni. Én örömmel közelítek ebben, szívesen adok a teret, tagcímet, és jó lenne egy alkalomra meghívni majd valaki. Tehát igen hirdetésekre utalok még egyszer, hogy legfontosabb, hogy valaki olvassa, vagy hallgassa Túróczi Zoltán igen hirdetéseit, mert megtapasztalhatja azt, hogy ez az ige azóta is szíven talál, egyszerre szól az értelemben és a szívhez, egyszerre tud hitet ébreszteni, ugyanakkor a kultúrában, a magyarság tudatban is megerősíthet bennünket, tehát megszólítja teljes emberségünket. A másik, ami ebben a kötetben olvasható, a Túróczi Zoltán élete. És hadd bocsássam előre, hogy kevés olyan kalandos, próbás életű embert ismerek az evangélikus egyházban, mint amilyen Túróczi Zoltán volt. Pedig sok történés van mögöttünk az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, de Túróczi különlegesen sok próbát kellett, hogy elszenvedjen. Utalok arra, és ennek a filmnek is ez a címe, lassan akkor föl is vezetem, hogy őt háromszor választották meg püspöknek, és háromszor mondatták le. A filmnek az a címe, hogy akit háromszor szólított meg Jézus. Arra a bibliai történetre utalok, amikor Jézus megkérdezte tanítványától, Pétertől, hogy Simon Jónának fia szeretsz-e engem, és akkor Péter először válaszolta, hogy igen, én szeretlek. Másodszor is megkérdezte Jézus tőle, hogy Simon Jónának fia szeretsz-e engem, másodszor is azt mondta, hogy szeretlek, és harmadszor is megkérdezte, akkor már nagyon halkan, nagyon visszafogottan, de természetesen belső meggyőződésből ismét mondta Simon Jóna fia, hogy igen, Uram, még szeretlek téged, és Jézus mindháromszor azt mondta, hogy őrizd az én juhaimat, legeltesd az én nyájamat, őrizd az én juhaimat. Ha úgy tetszik, a pásztori szolgálatot bízta ezzel Péterre. És Túróczi Zoltán is a pásztori, végén szóval a főpásztori szolgálatot kapta az Urától, háromszor is megszólította őt, a három püspök választásban, három püspök iktatásban megszólította őt az Ura, hogy szeretsz engem. Mert mindenki, aki tisztséget kap, legyen az lelkészi, vagy püspöki, vagy bármilyen tisztség, erre a kérdésre kell, hogy válaszoljon az ő megbízó Urának a kérdésére, hogy szeretsz engem. De még kellett másokat is megválasztani, ha már egyszer megválasztották és beiktatták. Azért, mert a történelemnek a kacskarékói miatt, éppen itt Nyíregyházán, ahol püspök Túróczi Zoltán, őt megfosztották a püspöki címéről. Egészen pontosan első alkalommal itt Nyíregyházán lemondatták, de úgy, hogy börtönbe küldték, mindenféle koncepciós szerv keretében megalázták, ami az egész evangélikus egyházaknak arcúcsapása volt, és hosszú idő keresztül börtönben volt, majd amikor aztán kikerült a börtönből, és ebből a püspöki szolgálatból megvált, akkor máshol, Dunántúlon, Győr központtal választották meg másodszor is püspöknek, másodszor is válaszolt a kérdésre, hogy szeretsz engem, de néhány év elmúltával, 48-52-ig tartott ez a második periódus, 1952-ben az akkori államhatalom és a vele együtt működő egyházvezetés sajnálatos módon megszüntette azt az egyházkerületet, amelynek Túróczi püspöke volt, és őt magát is megfosztották a püspöki hivataltól, másodszor is lemondatták. Harmadszor, az 1956-os forradalom sodrában tudott aztán Kuróczi visszatérni, időközben megváltoztak az egyházkerületi határok, a korábbi 4 egyházkerületből már csak 2 volt, és a püspöki székhely is már nem Győr volt, vagy nem Nyíregyháza volt, hanem Budapesten volt mind a két püspöki székhely, és a legendás, nagyon ismert Ordas Lajos püspök mellett a másik püspöki tisztségbe Túrózi Zoltán választották meg, abban az eszendőben, amiről azt mondhatjuk, hogy még a forradalom után többé-kevésbé szabadságot jelentek az evangélikus egyháznak. Mert a Magyar Szocialista Munkáspárt és a meghódító, vagy hódító szovjet elnyomóknak a bosszúja még nem érte utol rögtön teljes erejével legalábbis az egyházakat, körülbelül 57-58 elején következett be, aztán a visszarendeződés, de addig 57 elejétől 57 végéig, majdnem egy teljes éven keresztül harmadszor is püspök lehetett Kuróczi Zoltán, és ezt a bizonyos kérdést ebben a harmadik püspöki székfoglalójában fogalmazta meg, hogy Simon Jónának fia szeretsz engem, és ő személyesen egy harmadszor is igennel válaszolt az ő megbízást adó urának, igen, uram, én szeretem. És aztán, ahogy mondtam, harmadszor is megfosztották a püspöki szolgálatból, le kellett venni a püspöki keresztet, de nem luzzogott, nem megsértődött, nem illegalitásba borult, nem ment el az országból, hanem alázatosan, csöndben tűrte a sorsát, és imádkozott azokért, akik szolgálatban vannak, imádkozott a lelkésztársakért, imádkozott az ifjúságért, imádkozott azokért, akik ott feladatokat végeznek az egyházban, ezt a szolgálatot senki nem vehette el tőle. A 70-es években bekövetkezett haláláig töltötte be ezt az imádkozó szolgálatát. Szeretném akkor most ezt a filmet, annak az első felét egészen pontosan levetíteni, mert a 2 részes film, 225 perces film a Túróczi egész életét igyekszik bemutatni, de az első rész véget ér a Nyíregyházi püspöksége végével, és minket egy Nyíregyházán, mint a iskola névadóját, elsősorban azért érdekel most Túróczi, hogy az ő itteni szolgálatát megismerjük, ezért ez az első 25 perces részt fogom bevetíteni, és utána még néhány kommentárt tűzök hozzá, és talán egy beszélgetés is el tudunk indítani. Kérem mindenkitől, hogy fogadja szeretettel ezt a filmet, azzal, hogy ezen keresztül nem csak az iskola névadóját ismerheti meg jobban, hanem megismerheti egy kicsit a magyarországi evangélikus egyház 20. századi sokszor próbatételekkel terhes életét is, de reménység szerint valamit, nem is keveset, megismerhet annak a Jézus Krisztusnak a jelenlétéből, aki Túrózi Zoltán életében is, és hiszem, hogy a mi életünkben is jelen van, jelen lehet, és ahogyan neki terve volt Túrózi Zoltánnal, úgy terve lehet velünk is, akár tanárként, akár fenntartó képviseletként, akár diákként itt vagyunk. Nézzük meg, kérem, ezt a filmet.
Jézus azt mondta neki, levélhetesd az én gondolat. A János evangéliumában olvasható történet idén egy 20. századi evangélikus püspök túlózódomásolása. Az egyház történetben talán egyedülálló módon háromszor, 1939-ben, 1948-ban és 1957-ben választották püspökké. Ám a patronusként háromszor állított a tűzre. Rá is érvényesedik Jézus további szava. Bizony-bizony mondom néked, amíg fiatal voltál, felőrezted magad, és hova mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kiújtod a kezed, máshol veszel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Túrhúz Zoltán megjárta a magasságot és a mélységet a világ. A háromszori félreállítása felettette vele azt a tét, hogy Jézus kérdésére háromszor igenre válaszoltak. Uram, én szeretem.
Az ő hihetetéseimmel, mint személyes hangot és egy áram és még értelemben az ő kemény beszéde, de ugyanakkor a hihetetlen örömmel tudott az evangéliumnak a bűnbocsátó erejéről beszélni.
Erősen hierarchikus volt a példái is, amiket igényült és élen használ, inkább mindjárt volt a annak a nagyon jó ige hirdetési módszernek tudta képviselni, a Bibliát Bibliával magyaráz.
Az ige azt mondja, hogy Isten népének mindig jelent és így lehet, hogy minden szenvedésről ott van Istenben. Nem csak az elszerzőt ügyelni a szenvedésnek. A természet csapás és a terhességek körül van ott Istenben, hanem azok között a szenvedések körül is, amelyek nem látszik senki a Isten gyerekéről. Mindjártokban bizonyára tapasztalatok arról, hogy sokkal könnyebb a szenvedés Isten nevéből venni, mint egy másik embereket. A hírőnekben minden szenvedésben Isten nevét áll. Vajon tudod ebben testvében minden szenvedésekben és minden szenvedésekből megállt Isten kezdet? Mennyire könnyebben elolvasni minden szenvedést, és mennyire keresem ebben a panaszt és a rajzulat hajszulat, ha tudnám minden szenvedést az Isten kezdetből venni.
1939-ben a Tiszai Egyházkerület választottja a püspökének Túrószokán. Nyíregyházi székfoglaló beszédében azt fogalmazta meg, mit is tart a Szentírás a püspöki tisztelet.
A Biblia püspöke nem kormányzóhatóság, hanem lelki pásztor. A tisztség nem méltóság, hanem szolgálat.
Fölemelkedjen el, késősen várni, akkor annyiból elindítál egy kérdőlátóhíványban, de nem tudom, hogy sose látunk. Mondjuk egyetemet fogjuk, de fogunk az ékelések közösségeket, tehát mondjuk egyik vacsora, egyik fogunk a család, de amúgy kész volt a legény, hogy a vacsora még az ott szokában. Ez a politánság, amit ők megmutatták a családot, az jó volt, és azt mondta, hogy nem tudok egy barátságot, és hogy ott mondani meg az út, és látni.
Olyan körbe kellett menni, hogy nem lehetett, nem tudnak lenni mellette. Úgy állott benne, szinte sugárzott a szeretet. Mindenkitől tudott mindent.
Tudod, itt az egyház kerülete tekintetében is érintette az első időt is, nem számszerűleg nagy mértékben, nagyon hamar, szinte azt mondhatom, hogy a püspöksége első évében ezeket a felvidéki és kárpátai jövőket végigváltogatta.
Nem erővel, nem hatalommal vagy okossággal szereztük vissza Erdélyt, hanem Istentől kaptuk vissza kegyelmet. Adjunk hálát Istennek a drága magyar vér tékozása nélkül kegyelemből kapott ország és egyház gyarapodásért, és könyörgünk hazamentért rak magyar és evangélikus testvéreinkért.
1941-ben Túróczi Ferenc Reményi Sándort hozták.
Igen, reményéket az erdélyek már akkor is ismerték, amikor mi még alig hallottunk róla. Azt látták, hogy most majd valami nemzeti érzésektől túlfűtött szolgálatot hallanak a temetés idejöltében, és ezzel szemben Túróczi a maga módján nagyon szíves szólóan és embereket megszólítva a 130. oltárból. Annak egy versélyű klinikát, az ő éjszakot.
Annyi lépő, ki hitte őszinte volt tusakodásaiban, kételjeiben és diadalmaiban egyben. Sokszor hitetlenül hitt, sokszor hívő hitet. Az, amit a kegyelemről képkölteni hívő megért, az a szintiszta evangélium véles belénték között kiválasztott boldogítás. Nyíljék meg előtte magát.
Lucy egész életére, egész pályafutására, külfutására jutottunk kapcsolatot. Nem tudom, jól gondolom, de azt hiszem, hogy a baráti körre révére került Finnország a látogatárába. Fogolyszi Pál a baráti hosszaló együtt vezető egyénységet. Zászlói Szépál, aki ösztöndíjas volt 1931-ben Finnországon, testületi jogát kerültünk. 1931-ben egy évet töltött, utána 35-ben fél éve nem csak komoly tárgyalásokon potens résztvevő tudott lenni, hanem prédikált, előadásokat.
Ezt a lépődési mozgalom lejárni bennünket kellett, tehát nem szegpársági kívülről, és én ugyanezt akartam nálunk is, tehát hogy egyhányi bennünket a lépődés. Mert ez egyhányi morbáinak
ilyen lépődésnek a korát. Finnországi részben egybeesett a Finnországúval, ami nyilván meghatározta az ő későbbi gondolkodását is.
Feltétlenül már az első Finnországról idején előadást is tartott, újságcikk is jelent meg az ő előadásáról, amelyben ingadozás nélkül a kifejező rokon szemlé a Góliáttal szemben megküzdő Dávid Finnország mellett.
Torcsolván hivatalban nem volt Magyarország egyes felsőházának tagja. Így a Ramírós tisztőtársakkal, aki például a Sapkai Sándorral ellentétben a törvényhozás legfelsőbb szintén nem kellett állástólalnia, illetve szavazni a zsidók jelöltben sem. Püspökként azonban saját egyház területében és különösen 1947 tavaszától folyamatosan szembesült a zsidóságok hátrányos lényegű rendeletek, illetve a zsidó törvények gyakorlati megvalósulásával. Konkrétan állást kellett foglalnia a gettózás, az ennek nyomán gazdátokon maradt zsidó hivatalnak ügyében, és 1944. május közepétől a rendvallások ügyében is. Egyházi szempontból ebben az időszakban a legnagyobb kérdés a zsidók keresztény egyházba való úgynevezett betérése jelentette. E témában fontos dokumentumnak tekinthető a püspök 1944. március 28-án kiadott törvényele. Ez szerint a betérése jelentkezőket először fél éves kóvai üre kellett bocsátani, majd ezt követően ugyancsak fél éves oktatási idő. Elutasította a került felkészítés és a meggyőződés nélküli tömeges betérés a zsidóság részéről.
A magyar közvélemény általában egyetért abban, hogy a zsidó gazdasági hatalmát meg kellett nyilvánni, és a zsidó szellem terjedését meg kellett akadályozni. Az egyház ebben a kérdésben mindenek előtt az egyház védelmét tartották szerint. Nem tagadhattuk meg egyházi missziói feladatát, amely a zsidókkal szemben is fennáll, de viszont nem alacsonyítottuk egyházunkat, és nem engedhettünk az egyéni érdekek kiszolgálójává. A meggyőződés és lelki átalakulás nélkül menekülő zsidók felvétele a keresztény egyházakban az első áttérési mozgalomnál is már sok kárt okozott.
Ami szerint a sohasem valóban volt 1945 májusában, nem sokkal leválasztatása után az egyik elnökségi hallgatáson. A zsidó kérdéssel kapcsolatos nézetei tulajdonképpen szélsőségektől mentesek, tehát gazdasági politikai vonatkozás alatt pedig nem kritikus az akkori általános magyar politikai közgondolkodás keretei, igaz, hogy ebből nem is alakulunk el. el. Az egyház a közvetlenül érintő zsidó kérdésekkel kapcsolatos állásunkra azonban nem állt az időben már.
A vörös hadsereg közeledésének kívére a legkisztelebb része menekülésre gondolt. Túrózi püspök határozott hangon maradásra fordított a felelkész társait. Sőt, 1944. december 23-án ő is aláírója volt a következő elhívásnak.
Magyar testvérek, magyar városok és hallgatóság. Hazánk a háború borzalmai végén. A németek és bérenceik szállásnak az élőkön a háború folytatására kényszerítenek. Ne hallgassatok szállásiék bűnös tanácsára. Szervezzétek meg a németek elleni védelmet, és a lehető leggyorsabban lépjetek összeköttetésbe a vörös hadsereggel, amelynek segítségével megmenekültök a háború borzalmai.
A szovjet csapatok 1944. októberében elérték Nyíregyházát. A nagy evangélikus templommal mindegy 1000 voltak meg. Ezek gondozásából, a temetetlen holttestek és lótetlenek elszállításából a püspök is kivette részét. A népbíróságok hamarosan megkezdték működésüket. A nyíregyházi rendőrség 1945. május 22-én röviden lelepve, majd a népbíróság feltartóztatásra helyezte
Kisvárdából kerültem Nyíregyházára, a törvényházba, János bírósághoz, átvitte a börtönbe, de akkor már kisvárdunk ott volt 10 magával. Nem szóltak nekünk az ügyészek, hogy ugyan kik is ezek az emberek, politikai foglyok, hanem a őrségtől tudtuk meg, hogy hát ezek nagyon beszedelmes emberek, jakubinusok, ők nem is tudták, hogy mi az a kultus. De hát, hogy ezt mondták nekik, és hát ezek ártalmas emberek, és hát én akkor tudtam, hogy is ott van, mert már telefonon is tudtam, hogy én úgy jöttem.
Pártpolitikával sorsan foglalkoztam. Általános politikai problémákkal úgy emlékszem a finnoros számú kitörésekkel foglalkoztam. A közélet jelenségeit mindig figyelemmel kísérésre kétszer volt vezetve, a magyarság és a népünket.
Egy nagyon intelligens ember volt a börtönőr, illetve a börtönvezetője. Koronabőr volt itt Pesten, és lehetőzött Nyíregyházára börtönt vezetni, Tóth Lászlónak hívták, nagyon istenes ember, hogy így mondtam, áldom meg az Isten, ez a történet parancsnok mondta nekem, hogy Ilonka, nem látok semmit, nem hallok semmit, ezekkel az emberekkel beszélgetek, és amit kérnek, azt szeretnek. És mindig úgy csinálta, hogy senki be tudjon róla, el is voltak szettálva egy nagy irodában, és ott dolgoztak 10-en, és ki mit csinálgatott, ami azon felül volt, hogy a börtönnek az irányzani munkáját kellett végeznünk.
Püspök úr miért foglalkozott a börtönben?
Hát Püspök úr tévedés, ahogy így mondjam, mert olyan tekintélye volt, hogy mindenki atyának tekintette. Végtelenül szerették, és respektálták. Megoldozva az idejük. Napunként még irodalmi gépen is volt. És minden nap volt egy felelős. És hát többféle vallás volt ott együtt, olyan ökumenikus lépőn volt ott, hogy püspök úr uralta, hogy így mondjam, az egész cellát. Az a állítatos lépőn, amit ott volt, az mindenkinek állt.
A magyar nép nevében, a Nyíregyházi Népbíróság háborús büntet miatt Túróczi Zoltán ellenében bűnügyben megtartott nyilvános főtárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet. Túróczi Zoltán váltott bűnös egyletbeli háborús büntetben. A Népbíróság ezért Túróczi Zoltán váltotta 10 évi egyházbüntetésre, mint főbüntetésre, továbbá politikai jogai gyakorlatára 10 évre való felfüggesztésére, végül állásvesztésre, mint mellékültetésre ítéli.
A főügyész volt dr. Baranyi, és ő engem felhívott, illetve beindult az irodájába, és azt mondta, hogy nagyon jó van. Megdöntöttük a püspököt, azt mondja, 10 évnek sorsunk rá, megkaptam magáét. Hát én bennem rejtett minden, borzasztóan rosszul jeleztem magam, és nagyon nagy hozzá köszönöm, hogy akkor mondjam, hát miért sírt, meg szabad sírt, azt mondja, ettől soha nem lett rendben. Az anyagyilkosokból, a rablókból, az emberekből, a köztörvényesekből, mikor lesz ember, de ezekből még egyben soha nem lesz. Mert politikailag olyan átkozott,
hogy az internátusban bezutottam a szobába, és akkor megint a negyedes félkét területet inkább, és előtt a internet, és mondtam, megint egy idegyáltalán a telefon, és mondtam, hogy édesapámmal az egész hatát kérem, de mindig egy háta módosították az ítéletet, hogy mondtam, hogy az egész óta.
Az Egyetemes Egyház és a Tiszai Egyház kerület eltörlésért folyamodott, és aztán hosszú ideig nem történt semmi, és csak 46. március 1-én, tehát körülbelül 9 hónapi börtön után került szabadlásra Ugóczi. Az ügy azonban nem lett lezárva, a másodfokú tárgyalás előkészítéseképpen bizonyítás kiegészítést rendeltek el, de gyakorlatilag nem történt semmi másfél évig. Ez azt jelentette, hogy Túróczi ennek a bizonytalanságnak az árnyékában végezhette a lelkészi és evangelizációs munkáját, de a püspöki hivatali munkát nem vehette vissza. Ez a hosszú idő nyilván az államnak is érdekében volt a hatalom jobban bizonytalanítani tudta a változások idején az egyház helyzetét, ennek az állapotnak a fenntartásával.
Hallottam, hogy milyen nagy ovációkat kapták a városban, mert mindjárt neki az volt az első szempontja, és akkor utána követte az egész gyülekezetnek, mindenki tudta, hogy kicsavarodik is.
Levette a rólad állás. Elém áll Zakariás könyvéből Józsua főfakképet, ki szennyes ruhában vállaltál. Az ige nem beszél arról, hogy a Józsua ellene nem változott, sőt egyenesen megállapítja, hogy a ruha, mely rajta van, beszélsz. A szennyes ruhába öltözött főpapnak azonban a szóra kerül. Vegyétek le róla a szennyes ruhába. A kegyelem olyan teljes, hogy nem elégszik meg a bűnbocsánattal, hanem visszaállítja Józsuát főpapi tisztébe. A beszennyezett ruhája Józsua alázatosságával és ítélet előtt megfelelő némaságával, de az Istentől kegyelmet kapott. És tisztébe újra visszaállított, megtisztított ruhájú Józsua kötelezettségének tudatában jelentette egyházkerületi közgyűlésének, hogy a köztársaság elnöke a népbíróság előtt folyamatban volt ügyemben, kegyelemből pertörlést rendelte.
Kedves jelenlevők, kedves diákok, és kedves jelenlevők, kedves diákok, tanárok, érdeklődők. Ismét mondom, ez a film első fele, de tematikában ez illetizet, és adott esetben, ha valaki már érdeklődik esetleg a folytatás iránt, akkor az el tudjuk jutatni. Most nem is hoztunk abból, de el tudjuk jutatni esetleg a kazettának a második felét, ahol ismétlem a Győri püspökségét és a budavári központú harmadik püspökségét ábrázoljuk egészen haláláig menően. Én azt gondolom, hogy talán az lenne a hatékonyabb, hogyha most már nem én beszélnék, elején beszéltem viszonylag hosszan, a filmmel is valahol én próbáltam beszélni, hiszen szerkesztői portrétként felelős voltam ezért a műsorért. Engem érdekelne, hogyha valaki a jelenlevők közül akár személyes emlékét el tudná mondani, mert vannak köztünk idősebb testvérek vagy középkorú testvérek, akik úgy személyes emlékkel rendelkezhetnek, hogy találkoztak is Túróczi Zoltánnal, vagy úgy személyes emléket idézhetnek fel, hogy írásait, prédikációit, könyveit ismerik, életével valamilyen összefüggésben már szembesültek. Tehát megadnám a lehetőséget a hozzászólásra, adott esetben a kérdésre, tehát ha valaki többet szeretne tudni a részletekről, valami nem volt egészen egyértelmű, örülök annak, hogy fiatalabb diákok is itt vannak, de azért adókan olyan, hogy a történelmi összefüggéseket pontosan nem értették, ne szégyelljen senki adott esetben kérdezni, bár azt hiszem nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy fiatal diákos kérdezze, de azt sem tartom kizártan. Tehát nyugodtan érezze magát bárki megszólítva, és igazgató asszonyra nézzek, hogy a következő 15-20 percben, amikor a fejegyzete körülbelül. Jó, tehát a következő 10-15 percben, mert egy rövid zárószót szeretnék mondani, akkor a következő bő 10 percben örülnék, hogyha néhány hozzászólás elhangozna, illetve ha van kérdés, akkor örömmel, ha tudom, akkor válaszolok rá, hogy bárki jelenlevő. Laci bácsi biztatják, akkor csatlakozom a... Oda viszik a mikrofont, jó?
Egyik vagyok azoknak, akiknek az élete kapcsolódik Túróczi püspök úrnak az életéhez. Hiszen Debrecenben laktunk még akkor, amikor megszülettem, és az átkozóban lévő Túróczi Zoltán kértem az édesapám keresztelni meg. Aztán Nyíregyházán a Körgösszű 42-ben, akkor a bejöttek az orvosok, a Luther házba voltunk a pincébe, a szájépület a végületbe, püspökülék az ájépület pincébe voltak. Tehát a bátjárás megtok közöttünk is kapcsolatot tartottunk. Abban a munkában részt vettünk, amit a film bemutatott, amikor hadifoglyokkal tömték meg a templomot, és hát onnan, amikor kiszabadították őket, akkor az orvosok kimentek közben egy időre, akkor a foglyok jöttek és a pincébe jöttek és mondták, hogy mit láttak mindenki történet. A másik dolognak az, hogy ezeknek a katonáknak, akik egy leoltak a 800-an dukkóval tempóma, az ellátásáról a civilhatóságnak kellett mondosodni, és a Luther-házi utvarán füstöket állítottunk el, a kásikóhoz, össze a templomhoz, hogy tudjuk tudni valami ezeknek a hadifoglyoknak, embereknek. Tudod, hogy itt a munkáról közöttünk. Tovább lépve 45-ben konfirmandus csoportot vezetett Püspök úr, sem a konfirmandusokba kerültem le én is. Hát ő az, aki konfirmált engem már idején. De 45-ben volt. Nem most jó. Az idő múlt, Püspököt elhelyezték, innen el kellett menni. Dunántúra került. Majd papi gyerekek összeverőbe, teológusokkal kirándultunk, mentünk, és egyébként kisztánzás alkalmával a tudat örökében, ahol minden úgymond bűsök is szakásos kirándulását érezte. Egy kisztánzás emberrel, mit lehetve közben, aztán ott is találkoztunk és ott is, hát azt mondom, szóval közöttünk. Ezek az emlékek ilyenek bennem. Bennem van az is, hogy amikor újra püspöki választották a Harmadikben, a budavári Demonba jelen lehetem az egyszerűen püspöki javaslásra. Felemelő érzés volt újra. Későbbiek folyamán csak kiállásokban találkoztam vele, sőt, amikor bölcsére kerültem az első lelkész jelentést, amit írtam, és ott az megerőre felolvastam, elküldtem a bátyámmal, tatatányára, életelvétel Krisztikumnak is megmutatta. Hát megmutatják a lelkész jelentéssel. Ezek az emlékek meghallottak rá, és kiterült az emlék, hogy emlék ez a emlék kapcsolatban. Köszönöm, hogy elmondhattam ezt.
Köszönöm a citációt, és ha már én tartottam a mikrofont, akkor néhány szót hadd mondjak. Mint olyan, aki nem ismerhettem Túróczi püspök urat, Ordas püspök urat ismerhettem. Néhányszor meglátogathattam teológus koromban, és Isten valahogy eltakaradt, és nem lett bajom belőle. De Túróczi püspök urat nem ismerhettem, viszont amikor Isten elindított az élő hit felé, és aztán a teológiára, a matematika tanáromtól kaptam egy könyvcsomagot érettségi után, köztük Önkő lett a hinnébredésből származó könyv, a bűn hordozása és az Isten békessége, és egy másik döntőkönyv, Túróczi Zoltánnak az első lelkész evangelizációja volt. Én a profétákat támadok. Ezt 1938-ban tartottam, még győri lelkészként felvázó könyvét, és az egész lelkészi szolgálatomra nézem, hogy határozó lett mindaz, amit az Isten igéje elejéből ott találtam, amivel szembe találtam magam. Ebből valamit fölidézhettem azon az októberi ünnepségen is az ige hirdetésben, amelyen az iskola körében és az óvoda körében szolgálhattam. A lényeg ez, Túróczi Zoltán Jézusra néző ember volt, és mi is lehetünk Jézusra néző ember. Adok tovább.
Köszönjük szépen, Lakosa László, Tudalmazó Lelkész és Adámi László. Valaki szívesen folytatja ezt a sort a középnemzedékből, vagy az idősebbek közül, és aztán örülünk, hogyha valaki az ilyen diákok közül is, vagy őket képviselve mondjuk a tanárok közül megszólalna, akár kérdés formájában, aki szeretné tudni, hogy miért éppen egy Túróczi Zoltánról lehetne az egyiskolában tanít. Még egy vagy egy hozzászólásra van lehetőségünk azért bátorítok mindenki. Felerősítem a kérdést, amire nem fogunk pontosan válaszolni, de örülök neki, tehát hogy a korban elkezdve pontosan a jövő életemnek egy részére tudózzunk, már mert szeretnék megváltoztatni a sírt, és a mondom is van elégben is egy világon koszorúban terhelyezni. Nem tudom megnézni, de én egészen biztos, hogy a jövő lelkész hivatal fölhívják, akkor ők nagyon szívesen segítenek ebben, és nagyon jó gondolatot tartok. Köszönöm ezt, és jó lenne, hogyha egy szalagi szemben köszönöm a kezdet, és annak is örülnék, hogyha valaki itt a parókia, vagy a gyülekezeti keret mellett, amikor elmegy és látja azt a zongorművet, akkor tudná, hogy ki is volt ennek a szerzője, hogy a kiállás mögött Túróczi Zoltán személye. Micsoda, körülbelül most is nagyon folytatni fogok, ami onnan már régebben tettek volna, de jó volt látni. Tessék, parancsolat, át tudja akarnak kérdezni, csak sorrendben szeretnék tartani, hogy
a választással kapcsolatban. Ugye többször én egy kutatás volt egy, ahogy említetted, és az ütömű testvérek is tudják, hogy álltunk már itt egymással szemben állás véget, de hogy többször felvetődött, hogy mi legyen az intézménynek a neve. És hát olyan testvérem hosszas kitartó észrevétele, hozzászólása végül is egy ilyen alkalom eredmény hozott, amikor is a prezsikérünk döntött benne, hogy ez legyen a név. És úgy gondolom, hogy nem álljunk ki tiszta színnel a közösség előtt, hogy azt mondanám, hogy ez egy első hallás, hogy mindenki örömmel töltött el az intézményen belül, akár a pedagógus kollégákra gondolok, vagy szülőkre, vagy gyerekekre, de azt hiszem, hogy ezt el is mondtuk ezeken az alkalmakon. Izraelben formáltuk az intézmény nevét, a szót először, hogy is hangzik miként, és aztán elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a név adással kapcsolatban hogyan tudnánk még közelebb magunkhoz a püspököknek személy először is nekünk pedagógusoknak, vezetőknek megismerni az ő személyi munkását, a véleményét, mert nagyon keresztül fog majd az ifjúság fejébe is beszállni, mint az a tudás, amit az ő személyéből tudni kell, mint az a hitvallás, amit át lehet adni, amit az ő számunkra meg lehet fogalmazni. Azért úgy gondolom, hogy elindultunk azon az úton, ami szép hagyományteremtő eseményeket is tudhat magáénak, hiszen igyekeztünk méltóképpen körbenni az ő nevét, és a honlapunkat is gondozni, folyamatosan elérhető legyen az életrajza. Kovács Erzsike iskola lelkész és nagyon hosszasan készült és okított minket is az ő életútjára. Ez is olvasható a honlapon, az akkori események, hozzászólásai, beszédei is ott vannak a honlapon. És hát nagyon jó volt ez a film is, ami még közelebb hoz minket, visz hozzá minket Bogóczi személyéhez. Jó volt hallgatni azokat az embereket, az a élményszerű volt a beszámolóink, akiknek személyesen tudomása lehetett róla. Hisz azt hiszem, hogy a honlapon is így fogalmazunk meg, hogy az első feladat volt, hogy a négy mögött megismerjük az embert. Megismerjük az apát, megismerjük a családfenntartót, az egyház község vezetőjét, a lelkész, a püspököt. És ezek a visszaemlékezések, ezek a személyes önmások, ehhez nagyon hozzásegítettek minket, úgyhogy nagyon jó volt a választás, és szeretnék valahogy ezt majd megkapni, vagy megszerezni ezt a filmet. És mennyire egyszerű volt őt mozóképpen látni, vagy mennyire egyszerű volt őt gyerekkorától fotókon nyomon követni. Úgyhogy ez nagyon nagy értékben hozzájárult ahhoz, hogy hitelesen tudjuk továbbadni a gyermekek számára. Nem tudom, hogy kollégám közül van valaki, aki szeretne esetleg szólni vagy kérdezni. És azért, hogy ajánlom figyelmét az egyházközségnek is, és neked is, hiszen Püspök úr az állandó tagunkat, amit van Bogócról, és gyűjtjük azokat a fényképeket, azokat a dokumentumokat még, amit kiállításra szeretnénk rendezni, és természetesen élni fogunk azzal is, hogy rajtunk keresztül a te segítségedet kérve, megismerhessük, felvehessük a kapcsolatot a leszármazottakkal, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm neked.
Örömmel fogok ezzel a lehetőséggel élni, hogy közvetítek a család felé. Van sok leszármazott a közismeret emberek és orvosok, közéleti emberek, ugye biztos, hogy igazán eljött valaki, akár unokák közül. És bátorítom mindenkire, hogy alapos a László is megtette, hogy fölidézze az emlékeit, hogy érdemes mindenképpen utókor számára is, akár még annóra mondani, vagy leírni ezeket a személyes emlékeket, hogy ez megöröködjék és átöröködjék a emlékeknek. És köszönöm az egyházközségnek is, és az iskolának is, hogy ezt a nevet választották. A őszinteséget is köszönöm, hogy ez nem volt rögtön annyira természetes, és fél is lenne, ha ezt így tartom jónak, de legalább egy szép feladat, egy szép kihívás, hogy tudom az egyik jobban megismerni, és természetesen a Tiregyházi gyülekezet egyéb korábbi vezetői, akár püspökét, kerüli emléket is megilleti az, hogy neki is emléke, egy második is emléket állítsunk, nyilván megtalálhatja a gyülekezet annak módját, hogy ezt megtegye. Én köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a filmet előadhattam, bár szóval az annyi felvétel, elég sokat tapottunk munkatársaimmal a különböző tudományi intézetekben és archívumokban, ezt az egy annyi felvétel sikerült találni, ezt a pár másodperces felvétel. Érdekes módon, hogy is a Nőegyház kerülete része volt ez a Rákos keresztúri gyülekezet, hanem Rafai Püspökhöz tartozott, Bányai Egyház kerület, de valami oknál betegsége miatt érték a szomszédegyház között is tökét és segítettő rajta. Része volt az egyen, ami így felvételként megmaradt. De ismét a prédikáció a második részben is elég sok szerepelt tőle, hanganyag megmaradt. Képanyag is igen bőségesen, ebben a könyvben és kétkötött könyvben bőségesen van. Ami engem most személyesen, mert a hosszú évek óta nem láttam ezt a filmet, de rejtettem még alá, hogy azért megérített engem is az, hogy az első három megszólaló már nincs közöttünk. Édesapám volt az egyik, aki nagyon sok filmben segített, egy házvezetőként is, és egyáltalán nagyon sokat jelentett én nekem is, mint tudom, a jelenlevő közül is nagyon sokaknak az ő személyisége, illetve Tekusotó, ugye lelkész Győrből, és itt már közöttünk valamiban igen jelő a hő, aki megszólalt, hogy a professzorként, cserélőprofesszorként, ő is már jövőben ment. Ezért is találjuk egy film, hogy megmarad azoknak az emlékezete és szava a gesztusa, akik már nincsenek itt közöttünk. Kedves jelenlevők, kedves testvérek! Én azt gondolom, hogy az volna a legvégóbb ennek a napjának a befejezéseképpen, hogyha elcsendesednénk, és hogyha megint egy imádságot mondok, és utána közösen mondjuk el az Úrtalmat imádságot. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy tanít minket az egyház történet, hogy mindaz, ami mögöttünk van, az okulásunkra is szolgál. Köszönjük azoknak a példáját, szolgálatát, akik előttünk jártak. Így most különösen is Túrózi Zoltán emlékét, áldásait köszönjük meg neked. Az ő igehirdetéseit, az ő bölcsességét, egyházkormányzói és emberi útmutatását. Szorongóval gondolunk arra a korra, amelyben oly nehéz volt egyházként helytállni. Köszönjük, hogy voltak, akik megálltak a hitben, és az ő példájukból most is meríthetünk. Add, hogy ebben az iskolában, ebben a gyülekezetben ne pusztán egy név legyen Túrózi Zoltánné, hanem olyan példakép, akitől tanulni akarunk, aki évtizedekkel halála után is megszólíthat minket az élő és ható igén keresztül, amely ma is hirdettetik ő által is, és későbbi igen hirdetők által. Imádkozunk gyülekezetünkért, iskolánkért, a törékeny egység megőrzéséért. Imádkozunk, hogy egymást hordozó közösség tudjunk lenni, ahol nem marad le senki, ahol nem felejtődik el senki, hanem mindenki egyaránt fontos te neked. Hát nekünk, ha úgy akarod, az az ébredést, amelyet egykor adtál az egyházban, hitbejutással, bizonyságtétellel, a hozzád való tartozás örömével. Jöjj, Szentlélek Isten, áld meg minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.